is megköszönöm szíves figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
Irodalmi újság.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Irodalmi újság legfrissebb száma. A mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Szomorú hír adja apropóját mai műsorunknak. Pénteken meghalt Kulcsár Katalin. A legendás műsorok készítőjére, a valahai kolléganőnkre, az egykori irodalmi osztály osztopos tagjára, Kulcsár Katalin szerkesztő műsorvezetőre emlékezünk. Érsekújvártól, Galántától, Budapesten át övé lett a mindig határtalan és egységes magyar irodalom. De nem őrizgette irigyen, hanem az emberi hang színusz hullámain adta tovább mindannyiunknak. Most utolsó, rögzített beszélgetésünk részletét hallják archív felvételről.
Megmaradt a rádióval a kapcsolatom, ez a szerencsém, sőt egy ideig még úgy be is jártam, de kapcsolatot tartok Albert Zsuzsával, Kövesdi Zsuzsival, Liptai Katival. Az irodalmi osztályról nagyon sokan, ezt már te is ismerted őket, elmentek. Néha megjelenik előttem a folyosó, és múltkor összeszámoltam, 25-en haltak meg. Annyira ismertük egymást, és tudtuk, hogy mi történik a másikkal, hogy oda jó volt bejönni, és téged is aztán befogadtunk, és ez nagyon-nagyon jó volt.
Eleinte, amikor én elkezdtem oda járni, mert hogy külsőztünk először, és aztán, hogy akkor kapott az ember feladatokat, én féltem tőled egy kicsit. Nem tudom, nagyon komoly voltál, és kicsit távolságtartó voltál, de aztán mégis te voltál, aki közelített hozzám először.
Hát egy olyan csoda munkahely volt, aminek ma már semmi létjogosultsága nincs. Szóval e fölött elment az idő. Én szigorú voltam, az az igazság, úgyhogy voltam. Nem tetszett, azt meg is mondtam, de magammal is az voltam mindig.
Mostanában milyen gondolatok járnak a fejedben? Mi az, ami a leginkább foglalkoztat?
Sokszor a múlt cserepeit rakom össze. Azt elmondhatom, hogy én most a lakás foglya vagyok, ami nagyon-nagyon hiányzik, hogy menni, barátokkal találkozni, beülni egy étterembe, eseményeken ott lenni, és annak örülök, hogy van mire emlékezni. A barátok azért megvannak, és az is furcsa, hogy ahogy az emlékeket fölidézem, amire akkor nem gondoltam. Nem sok dolog van, amin változtatnék, de van egy-kettő, illetve eszembe jut, hogy mi lett volna, ha másként csinálok. De akkor úgy csináltam, általában gyorsan döntöttem mindig, és inkább az érzelmeimre, mint az értelemre hagyatkoztam.
De ez jól van így, nem?
Az én esetemben jól, de mások szerint ez könnyelműség.
De kit érdekelnek mások?
Hát én is körülbelül úgy vagyok, és nem akarok azzal vitatkozni, aki valamikor voltam.
Az előző perceket együtt hallgattam stúdió vendégeimmel, Liptai Katalin rádiós szerkesztő műsorvezetővel, egykori kolléganőmmel. Szervusz Kati, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szervusz Zsuzsa!
És Havas Judit előadó művésszel, szervusz Judit!
Köszönöm szépen, hogy itt vagyok!
Hát sajnos ez a szomorú hír hozott össze bennünket, és köszönöm nektek, hogy rögtön vállaltátok, hogy beszéljetek, hogy emlékezzünk Attira, hogy beszéljünk róla, és beszéljünk az együtt eltöltött időkről, ami hát nagyban irodalmat jelent, és nagyban rádiózást jelent. Három gráciát is emlegettek régen az irodalmi osztályon, akkor még én nem dolgoztam ott, de Kati, te már ott dolgoztál. Tudom, hogy Liptai Katalin is régóta a rádiónál dolgozott, de Kulcsár Kati még régebben, 68-ba került oda.
Igen, én pedig 1974-ben, és engem is befogadott ez a közösség. A mestereim voltak Albert Zsuzsa és Kulcsár Kati, ők vezettek be a rádiózás rejtelmeibe és gyakorlati tudnivalóiba, akkor még nem volt kommunikáció, média és egyéb ilyen hangzatos.
Hát az én időmben sem volt még.
Igen. Szakok.
Azt belefoglalták.
Igen, és a gyakorlatban kellett megtanulnunk mindent.
Thank you.
Amikor a Kati halál hírét vettem, akkor természetesen az első gondolat és érzelem a veszteség tudott, a fájdalom, a szomorúság, hiszen egy értékes élet ért véget április 16-án délután. Sorozatos, nagyon nehéz betegségek látogatták őt meg az utóbbi években, és nagyon sokat szenvedett, úgyhogy az megnyugvás volt számomra, hogy azt hallottam, hogy békésen elaludt.
Igen, igen.
A délután folyamán 83. évében volt. Családja nem volt, egész életét a rádiós munkájának szentelte, de akadt egy nagyon rendes család a házbeliek közül, akik az utolsó idejében mindenben segítették.
És hát mi is látogattuk őt, és
mi is tartottuk a kapcsolatot. Ahogy elmondta itt most ebben a kis részletben is, ez olyan közösség volt számunkra, amely még most is él hiányaival együtt. Azokra is gondolunk, igen, akik már elhagytak bennünket. És ami Katit illeti, ha bár családja nem volt, de a derűs, kedves, nyitott egyénisége sok barátot szerzett neki. Bizony. És így sokat volt ugyan egyedül, de nem volt magányos, azt hiszem.
Én is azt hiszem, bizony. Hát ez az imént hallott beszélgetés egy hosszú beszélgetés részlete volt, pontosan a költészet napjára készítettem vele, és majd a kedves hallgatók teljes egészében újból meghallgathatják, amint megtudjuk a temetés időpontját, akkor a Kossuth Rádió újra sugározza majd ezt a beszélgetést. Judit, hát ti is jó régen ismertétek Katival egymást, és tudom jól, hogy rengeteg verset mondtál az ő, hát kollegiális felügyelete mellett.
Igen, amikor meghallottam a halálhírét, akkor ugye mindig a hiány, meg a, amit nem teljesítettünk, jutott eszembe az utóbbi napokban, hetekben, többször a ötös busszal ott a háza előtt mentem el, és mindig eszembe jutott, hogy itt van a Kati, és milyen régen nem beszéltünk, fel kéne hívni. De a legutolsó beszélgetésünkkor az egyik nagy betegsége után történt ez, akkor is olyan kedélyesen beszélt, és kedélyesen mesélte el a betegségét, de valahogy úgy éreztem, hogy a kedélyesség mögött tulajdonképpen a végre való készülés is ott volt a hangjában, és az ember szemérmes is, nem mentegetőzésként mondom, de tényleg mit mondjak, vagy mit kérdezzek, és most hogy vagy? Tehát van egy pillanat, amikor már ez a hogy vagy, ez választ válsz a kérdésedre, de nem is illendő egy ilyen kérdés. És ez így magamban őriztem Katival való közös munkálkodásunkat. Valóban nagyon sok alkalommal behívott verset mondani. Egy Nemes Nagy Ágnes blokkot is készített velem. Együtt szerkesztettük, válogattuk ki a verseket, és őrzít a rádió a felvételt. De kalandokban volt részünk.
Azt hiszem,
hogy mi voltunk az elsők, akik 60-ban Kocsis István, 60-i városi könyvtár igazgatója hívására olvasótáborban csoportvezetők voltunk, de nem akármilyen olvasótábor volt ez, utazó olvasótábor volt. Mit rejtett ez a fogalom? Azt rejtette, hogy a 60-i középiskolásukat meghívtuk, és a hajdani kemping helyén, faházakban egy alapozót tartottunk.
Hányat írtunk akkor? Körülbelül.
Én nagyon rossz vagyok évszámokban, 1000 éve. 1000 éve volt.
No.
Eszembe jutott, mert a Miklós fiam is ott volt velünk egy ilyen olvasótáborban, és akkor ő egy olyan 5-6 éves lehetett. Tehát most meg 51 éves. Úgyhogy egy gyors felszámolásra talán kiszámítat, hogy mikor is volt ez a 60-i olvasótábor. Tehát összejöttünk, Csikán Bálint sem él, sajnos kiváló művészettörténész volt, Ördög Marika is velünk volt, és az alapozás abból állt, hogy Erdély útra készültünk, hogy...
Ami akkor egyáltalán nem volt természetes.
Nem volt természetes.
És veszélytelen.
Igen, hogy először megismertettük ott a alapozás időszakában, ebben a pár napban a fiatalokat, az erdélyi irodalommal, költőkkel, írókkal. Kányádi Sándor Magyarországon volt, akkor meghívtuk őt oda, és előkészítés után elindultunk busszal a gyerekekkel, bejártuk Erdélyt, és akkor szembesültek azzal, és tapasztalhatták meg, hogy magyarul beszélnek ott, hogy Sütő Andrással találkozhattak pusztakamaráson, ahol az anyám könnyű álmot ígérből szemelvényeket olvastam föl, mondtam el, és Sütő András pedig édesanyja társaságában elmesélte a műkeletkezési történetét.
Hát nem kell furcsálkodnunk azon, hogy már ilyen korán erdélyi utat is szervezett Kati, mindig is olyan dolgokat csinált ő, amit igazából nem nézett jó szemmel se a rádióvezetése, az akkori rendszer, tehát egyrészt a határon túli magyar írókat fogta és foglalta össze a Kossuth Rádió hangján, másrészt pedig hát a diaszpóra, a nyugati diaszpóra íróit is ő mutatta fel. És hát ő maga mesélte nekem, hogy akkor csinált velük interjúkat, amikor szóba nem került az, hogy azt egyébként adásba is adják.
Bizony elég nehéz volt lavíroznunk a 3T rendszerében, de ő mindig megragadta a legkisebb lehetőségeket is, és állandó kapcsolatban volt az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki és a nyugati emigráns magyarokkal, akik aztán az ő híveivé is lettek. A Határok nélkül az irodalomról című műsor az egy korszakot indított el, bizony, amiben a nemzetünk egysége, tehát a nemzetpolitikai vonal is megnyilvánult, és ugyanakkor rengeteg értéket hozott be az irodalmi életbe. Ezt ő apostoli elhivatottsággal művelte, és bátran is, mert ahhoz kellett egy kis bátorság.
Hát az bőven volt az benne. Időben. Ő igen, benne bőven volt bátorság.
Igen, a hit
erősítette, tehát hogy ő hitte ebbe, és nagyon fontosnak találta is, és ez ilyen lavinaként győzedelmeskedett, szóval nem volt appelláta, nem volt szinte ellenállás, de nagyon finoman, szóval úgy
ügyesen vitte keresztül. Hát ezt igen, meg kellett tanulnunk nekünk, igen, akik a szocializmusban szocializálódtunk.
Hát különösképpen neki, aki a felvidékről került Magyarországra, nem éppen jó kedvéből, ugye a családját
nem kitelepítették őket, igen, azt hiszem 4 vagy 5 éves, igen, volt, amikor még vagonban, vasúti vagonban laktak.
Igen, és mesélte nekem, hogy azért volt nekik akkor is cselédjük, mert a cselédet is kitelepítették. Hát igen, igen, igen. Kati, ti egy szobában is voltatok sokáig, hát előttem van, és én is bejártam oda hozzátok.
Igen, tanítványunk voltál, és igen, szívesen láttunk. 35 évig voltunk szobatársak, és habár néha vitatkoztunk, de komoly veszekedésre soha nem került sor közöttünk. És elmondhatom, hogy nem csak békésen elviseltük egymást, hanem nagyon jó kollégák és jó barátok is lettünk. Nyilván egy közös értékrendszer, világnézet, műveltség kötött össze bennünket. Úgyhogy a harmadik grácia Filippinyi Éva sincs már közöttünk.
Igen, igen.
Egyedül a mestereim közül Albert Zsuzsa él még, Isten tartsa meg még egy darabig erőben, egészségben, aki talán az utolsó volt, aki még a rádiós működését érdemesnek tartotta könyvekbe foglalni. Katit is mindig kértük, hogy írja meg az életét és az életművét.
De azt nem akarta.
De nem akarta, igen, nem ambicionálta,
hát
egyáltalán.
Igen. A szintén már régen megboldogult Antal István mesterem is azt mondta mindig, hogy ne hülyeskedj, Kati, hát miért nem írod le az interjúidat? És aztán valahogy nem, valamiért nem akarta, nem tudom miért.
Ezt azt hiszem az élő szó művészetének tartotta a mi hivatásunkat, meg lehet, hogy egy kicsit lusta is volt ebben, vagy nem tart, szerénysége miatt nem tartotta volna érdemesnek. Ezt nem hiszem, mert csodálatos riportalanyai és beszélgetései voltak. Egyébként Antal Pista volt az, aki jelölte Katit a Magyar Örökség díj kuratóriumában. A díj megkapását többen is szorgalmaztuk, de erre sajnos nem kerülhetett sor.
Gyakorlatilag semmilyen díjat nem kapott, ha csak a Rádió Névó díját nem nézzük.
Abból viszont több is volt neki. Igen, igen, és a Szempozsgai Imrétől kapott valamilyen kultúráért kitüntetést is, akkor még a szocialista szót is elé kellett biggyeszteni. Viszont az utolsó éveiben 5-ös vagy valamilyen újságírói díjat kapott, részben Kövesdi Zsuzsa közbenjárására, de Én azt vettem észre rajta, hogy igazából annak sem örült már olyan nagyon.
De őt
tehát nem a díjak teszik az embert.
Nem, őt különösképpen nem azt tette.
Igen, én ezzel az írással kapcsolatban szeretném elmondani a gondolataimat. Ő sokat és gyorsan élt. És nem hiszem, hogy ezeket a beszélgetéseket, miután elhangzottak, jegyzeteket készített volna, hogy éppen kivel a naplót írt volna, hogy kivel találkozott, mit csináltak, miről beszélgettek, és aztán milyen lett a rádióinterjú, vagy a beszélgetésük, a hivatalossá vált beszélgetésük. És annyi beszélgetés történt, tehát olyan sok, olyan nagy mérő, hogy lehetetlenség volt.
Egy sűrű, nagy gazdag.
Igen, hogy kiválogatni, hogy mit is, mi történt, megtörtént. Szóval én úgy gondolom, hogy Katit megismertem, hogy megtörtént hangulatban élte aztán az életét, és ezek a biztatások, hogy írd meg. Úgy érezte, hogy ami megtörtént, és most hogyan reprodukálja ezt?
Amikor... Ha ambicionálta volna, azért túl érhette volna a saját műsorait a Magyar Rádió hangarchívumában, de valahogy én is azt éreztem benne, hogy nem tartotta volna ezt olyan fontosnak. Amíg éltünk, csináltuk, ahogy öreg színész barátom Pándi Lajos mondta, akkoriban nem csak hallgatták a rádiót, hanem hallgattak is ránk.
Igen.
Na most ebben Kati jelentős részt vállalt, azt, hogy az érték közvetítés élőszóban történt, azt ő úgy fogta föl, hogy akkor volt és elmúlt, de én azt hiszem, hogy azért tisztában volt a saját értékeivel minden szerénysége ellenére, és hát tisztelettel és szeretettel emlékezem rá én is.
Nem csak az irodalom és nem csak a rádió volt a szerelme, voltak neki valóságos szerelmei is.
Hogyne.
Nem is egy.
Ezek általában, hogy mondjam, a sors által nem jól rendeződtek el, mert ezek az emberek, akikbe ő beleszeretett, már vagy családos emberek voltak, vagy külföldön éltek, vagy valami más akadály lépett föl, de voltak nagyon szép emlékei, és nevetve idéztük fel már az utolsó időkben is, hogy azért van mire visszagondolnunk. Tehát azt én mindig sajnálom, mert én úgy gondolom, hogy ő nagyon jó feleség és anya is lett volna. De ezt az utat választotta. És
vagy ez az út választotta.
Vagy ez az
őt.
Út választotta igen. Őt, igen, ebben is igazad van. Még egy dolgot kiemelnék, hogy a görög és a latin olasz kultúra szerelmese volt,
igen.
Kati, és rengeteget utazott, mindenhonnan hozott emléktárgyakat.
És kaptunk is belőle.
Kaptunk is igen. Néha belőle, és a lakása, az, amint szépen, otthonosan, barátságosan rendezett be, szinte házi múzeumnak számított. Sokat utazott, előbb az édesanyjával együtt, aztán egyedül, vagy barátnővel, bejárta Európa legnevesebb múzeumait, és valahogy olyan élményszerűen tudott ezekről mesélni, hogy mi is egy kicsit részesei lettünk ennek a beavatásnak.
Hát és ezért emlegessük a konyha művészetét is, mert Kati elképesztő jól főzött, és nem lehetett úgy menni, hogy ne egyen az ember, és őrületes nagy ebédeket tudott csinálni, tehát végigehetetlen hosszúságban. Igen.
Konyha művész is volt.
Pedig nem volt gyakorlott háztartásvezető, mert amíg az édesanyja élt, addig ő főzött, igen. De utána azért voltak olyan fogások, amiket remekül készített el.
És a trizmi és a trizni a kocsmát is meg örvendeztette például a rakott krumpliával, amit csak ő készített úgy, hogy téli szalámit is
tette. Igen, olaszosan készítette el a magyaros rakott krumplit, és tényleg nagyon finom volt.
Talán a konyhaművészetben is tehetséges volt, szóval nem tanulta, nem kellett gyakorolnia, de amikor előállt egy ilyen vendégeskedéssel, a vendégeit elkényeztette, és értett hozzá. Ez is belülről fakad, mint a rádióhoz való viszonya, az irodalomhoz való viszonya. Ez egy belső hajtóerő, hogy adjak, és mindig adjak, és még többet tanuljak, és bemutassam a világot, és Kati ebben igencsak élen járt hittel és szeretettel, és ezt a hallgatók is érezték, a barátai is érezték, akár vendégként, akár riportalanyként, akár munkatársként, hogy Kati egy ilyen szeretett övezetet hozott létre a társaságában.
A hangja is ezt tükrözte. Tehát egy meleg, barátságos, kedves beszédhang volt.
Mintha mindig mosolygott volna, úgy
igen,
beszélt.
Ahogy igen. Judit mondta, amikor rossz kedve volt, akkor is mosolygott. Tehát igen, igen. Embertársaiban tartotta a lelket mindig.
Valóban.
És ez nagyszerű emberi tulajdonság.
És ott a táborban, a 60-i olvasó táborban, hiszen Erdélyben is voltunk, Felvidéken is voltunk, tehát a felvidéki írókkal is, Dobos Lászlóval találkoztunk, és Erdélyben Kányádi Sándorral, Házsongárdi temetőben, és Sütő Andrást említettem már, és őrzök is egy fotót, és mutattam nektek, hogy Sütő András társaságában ott áll Kocsis Pista, Csikán Bálint, és jó magam, Kati nincs rajta, mert ő fotózott.
Szóval igen, szeretett, és jól is tudott fényképezni.
Igen, szóval igen, pillanatot, pillanatot megragadta. De amikor felkészítő periódust éltünk a táborban, mosolyogva, de nagyon szigorúan vezette ezeket a felkészítő órákat, és nem tudálékosan, nem rendre utasítóan, hiszen a gyerekeket tanítani voltunk ott, de volt a hangjának egy éles felütése is, hogyha valami nem úgy történt, vagy valami igen. Nem akart kialakulni, úgy, ahogy ő elképzelte. Tehát ez az összetett személyiség, de nem volt erőszakos, nem erőszakosan csinálta, és ezért mindenkire nagyon jó hatással volt.
Én a szigorú szó helyett azért inkább az igényest használnám, bár igazatok van, hogy bizonyos dolgokban szigorú volt, tehát pontos, precíz,
és ezt ő magára is mondta, igen.
Követelte magától is, és a másik embertől is az odaadást is, a figyelmet.
Hát, hogyha most ilyen irodalmi, vidéki irodalmi táborról is szó esett, én is el kell meséljem, hogy a Tokaji írótáborban is mindig együtt voltunk. Sokszor, nagyon sokszor, hát még beteg nem lett, ő mindig részt vett a Tokaji írótábor napjaiban ott voltunk, és mindig akkor volt a születésnap. Én azért nem tudtam elfelejteni, mikor van a Kati születésnapja, mert ott ünnepeltük együtt.
Augusztusban,
és
igen.
Augusztusban, igen, igen. És hát oda is rendszerint Ferdinandi Györggyel, Gyurkával látogattak el, és én úgy gondolnám, hogy itt a beszélgetésünk végén megköszönve nektek azt, hogy eljöttetek ide hozzánk, és hogy emlékeztünk együtt Katira, egy olyan beszélgetést ajánlanék a kedves hallgatók figyelmébe, ami még 2004-ben készült, ez egyébként egy sorozat volt, Robinson úr töprengései, ennek egy részletében Kulcsár Katalin Ferdinandi Györggyel beszélget. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy itt voltatok nálunk.
Köszönöm.
És köszönjük.
Ferdinandi György beszélgetőtársa Kulcsár Katalin.
Mit jelentett az írás számára, hogy az idegenben, ha önmagadat őrizted is, de mindig alkalmazkodni kellett. És azokat, amik nagyon ide kötnek, azokat a tulajdonságokat vagy gondolatokat, amit idegenben nem értenek, meg el kellett nyomni. Körbevett egy olyan közeg, amelyik nem értett meg igazán, de közben valószínű munkált benned a vágy, hogy értsenek. Lehet-e, hogy az írás ezáltal azt nyerte, hogy te mindent nagyon meg akarsz magyarázni a legapróbbakig?
Hát ez mindjárt megkezdődött Franciaországban, hiszen az első könyvem 60-ban jelent meg Párizsban, irodalmi díjat nyertem vele, és volt szerződésem rögtön nagy kiadónál, De Noël-nél. Azonban a második kötetem után már olyan kritikák jelentek meg, soha nem felejtem el, a Canard Enchaîné nevű humoros, szarkasztikus hetilap például azt írta, hogy elegünk van már ezekből a Dupont-okból. A Dupont az, mintha azt mondta volna, hogy elegünk van már ezekből a Kovácsokból. Tehát az én szürke magyar kisembereimbe belefáradt a francia olvasó már a második kötetem idején, és akkor kiadó mondta is nekem, hogy hát ássál mélyebbre, ez így nem érdekli eléggé a francia olvasót. És akkor kezdtem én is másképpen dolgozni, hozni. Nem álltam át, nem lettem soha a francia életnek a krónikása, hanem megpróbáltam ugyanezeket a hősöket francia környezetben kísérni tovább. Ez egy állandó erőfeszítés volt, azután hamar rájön az ember, én is vagy 10 év után már rájöttem, hogy mi az itt a mi hazai valóságunkban, ami annyira specifikusan itteni, hogy ha az ember franciául vagy spanyolul írja a könyveit, akkor azt nem lehet egy az egybe belevenni. Tehát vannak dolgok, amik kiesnek, mert lapalgyi jegyzetek kellene, hogy legyenek egy spanyol vagy egy francia regényben. Hát ez az alkalmazkodásnak egy módja. Végül is nekem az alapszövegeim olyan írások, amihez nem kell lapalgyi jegyzet.
És amikor hazajöttél a hazai irodalomba, akkor is ugyanezt a módszert kellett, hogy kövess, tehát, hogy ne kelljen lapai jegyzet egy-egy történetedhez. Korán megszületett benned az az elgondolás, hogy neked itt a hazai irodalomban teret kell szerezni?
Ez mindig is ez volt az én elképzelésem. Mi úgy tudtuk odakint, a többes számot használom, hiszen a magyar műhelyesekkel Párizsban sokat beszéltünk erről a 60-as években. Mi úgy tudtuk, hogy a magyar irodalomnak egy fővárosa van, és egy központja van, az pedig Budapest. A többiek mind csak vidékiek vagyunk, és provinciálisak is, a provincializmus.
Hát mind akik Európában vagy Amerikában
szeretnénk? Mindegy, igen, tehát az volt az érzésünk, hogy nekünk Budapesten kell kipakolni a madár látta kenyeret.
Esély nem volt rá évekig.
Akkor is erre számítottuk.
De mi hajtott, hogy mindezt hazahoztva? Miként képzelted el, hogy egy tőled elzárt irodalomba ez visszakerül?
A hajtóerő az a nyelvnek a szeretete volt. Ez egy egészen csodálatos nyelv, és mindent, amit ebből a nyelvből meg lehet tanulni, azt még ma is igyekszem megtanulni. Az ember gyakran találkozik olyan dolgokkal, amik elszorítják a torkát. Minél több idegen nyelvet tanultam meg, hiszen először németül, azután franciául, végül pedig spanyolul éltem és írtam, annál biztosabbá vált az, hogy a magyar mindezeknél sokkal külön munkaeszköz, sokkal gazdagabb és szebb nyelv. Minél több idegen nyelvet ismertem, annál jobban beleszerettem a magyarba. És ez volt valószínűleg az az erő, ami megtartott.
Legendás műsorok készítőjére, a valahai kolléganőnkre, az egykori irodalmi osztály osztopos tagjára, Kulcsár Katalin szerkesztő műsorvezetőre emlékeztünk. Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság eheti számának végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is köszöni a figyelmet a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa. Most hírek következnek, majd a vasárnapi újság válogatás száma itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.